بتجاوزه. Mintha egy másik hold is sütne az éjszakai égbolton. Ez a mondat szivárog a rádióból, miközben tekergetem a sávváltót, hát ha megszűnik az adás mellett hallható idegtépő zörej. Épp egy csillagász beszél arról a felrobbant csillagról, aminek a nevét képtelen vagyok megjegyezni. Pedig előző este is hallgattam fél füllel egy műsort, ahol a különféle szupernova típusokról beszélt egy fickó. És hogy a szétszóródott anyagból jönnek létre később a bolygók, olyanok is, mint a Föld. Meg hogy mi magunk valójában csillagok maradványaiból lettünk, mind a sok százmilliárd atomunkkal együtt. Amikor ilyen dolgokat hallok, gyakran úgy érzem, mintha valami eltömné a torkom. Légszomjam lesz, és enyhe halálfélelmem. Meg is lepődöm, miközben újra tekerek egyet a rádió kis gombján, hogy a hosszú, recsegéssel vegyülő beszéd közben milyen nyugodtan lélegzek tovább. Gázburok, anyagvesztés, gravitációs erő, interferométeres mérés. Ezeket a szavakat hámozom ki a hol erősödő, hol pedig gyengülő zúgás hullámai közül. Állítólag egy nagy folt fehérlik az égen esténként a csillag szétszóródott maradéka. Én azonban még nem láttam, mert szinte az egész hetet végig güriztem a raktárban, hogy most nyugodtan, észrevétlenül hagyhassuk el a várost. A lányom, Júli ül mellettem az anyós ülésem. A nagyjából fél méter magas vörös hajú babájával játszik, aminek olyan rémisztő az arca, hogy nem szívesen fordítom oldalra a fejem. Kata, a volt feleségem a hátsó ülésen alszik. Az arca tisztán látszik a visszapillantó tükör jobb alsó sarkában, mégis ahogy újra és újra rápillantok, az az érzésem, hogy csak káprázik a szemem. És valójában valahol egészen máshol van, valaki egészen mással. Néhány határozottabb pislogás után aztán rádöbbenek, hogy ott szúnyogál a hátsó ülésen, és a jelenléte előbb zaklatottsággal, majd idegenségérzettel tölt el. Nagyjából egy hét különbséggel történt, hogy bejelentette, elhagy, és magával viszi a gyereket is, illetve hogy kiderült, a megszorító intézkedések miatt nem alkalmaz tovább az ügynökség, ahol 9 évig szerkesztőként dolgoztam. Ennek az utóbbi döntésnek persze semmi köze a megszorításokhoz. Inkább arról van szó, hogy kellett a helyen valaki másnak. Azóta túl vagyok bő fél évnyi jogi hercehurcán, meg vagy 3 hónapnyi önsajnálaton és iváson, amit pont az értelmetlenség tesz nagyon is kézzelfoghatóvá. Tulajdonképpen az egészből csak annyira emlékszem, hogy egymáshoz nagyon hasonló, óriási épületek belsejében megyek föl le a lépcsőkön, és hogy folyamatosan olyasmiről beszélnek nekem ismeretlen emberek, amitől dupla erővel ver a szívem, és egyfolytában izzadok. Kata egy színházi előadás után közölte, nem képes tovább együtt élni velem. Jó hangulatú estének indult, még egy pohár bort is ittunk valahol a körúton a darab után. Aztán, mikor hazaértünk, Kata felém fordult és közölte, hogy ez így nem mehet tovább. Hogy ő már nem élvez gyakorlatilag semmit a kapcsolatunkból, friss, új dolgokra vágyik, és hogy sokat gondolkodott ezen, de kár volna meghazudtolnia magát. Valahogy így. Úgy emlékszem, nevettem. Közben megpróbáltam megölelni, de ő szigorúan eltartott magától, én meg csak legyintettem és bementem a szobába. Reggel arra ébredtem, hogy pakolja össze a ruháit. Mire kikászálódtam az ágyból és összeszedtem magam, már a gyerek cuccait is összerakta. Olyan precízen, helytakarékosan, mintha hónapok óta tervezgette volna az egészet. Álltunk az előszobában, és én még mindig azt hittem, csupán csak rám akar ijeszteni, vagy hogy az egész csak valami ostoba színjáték. Aztán megjött a kis busz, amiben 2 férfi nagyjából fél óra alatt bepakolt mindent. Néhány olyan tárgyat is, amit azóta még inkább a sajátomnak érzek, ám ahogy a 2 kertésznadrágos szállító hordta kifelé a cuccokat, nem voltam képes ellenkezni. 1 hetet szinte kataton állapotban töltöttem. Vártam Kata hívását, hát ha beismeri, hogy tévedett, és elhúzhatom a dolgot addig a pontig, amikor már tényleg bűntudata lesz. Egyik reggel aztán meg is csörrent a telefon, de nem Kata volt, hanem a főnököm, aki komor hangon közölte, hogy amennyiben képes vagyok rá, másnap menjek be, mert sürgősen beszélnie kell velem. A szavaiból nem csak arra következtettem, hogy mindez bajt jelent a számomra, hanem hogy valamiért tudja, milyen szánalmas állapotban vergődöm otthon a kádban, vagy a kanapén fekve, megközelítőleg ugyanabban a pózban. Másnap az irodában semmiféle jelet nem érzékeltem az arcán, aminek a sajnálathoz, esetleg a bűntudathoz volna köze, és miközben megformálta az ajkaival, hogy többé nem vagyok a cég alkalmazottja, szokatlan, idegesítő érzés kerített hatalmába, ami elsősorban a profizmusával függött össze. Azóta voltam eladó egy boltban. Szállítottam bútort, 2 hónapja pedig egy áruházban pakolom éjszakánként az árucikkeket, ami semmiféle kockázattal nem jár. Talán ezért sem hagytam ott még mindig. Megállás nélkül az égbolton történt eseményről van szó, bármerre is tekergetem a keresőt. Sosem figyeltem a csillagképeket, még a tiszta nyári vagy téli éjszakákon sem. Most mégis kíváncsian várom, milyen lesz a látvány, ha a városon kívül, csupán a falu utcáján pislákoló lámpák fénye mellett nézhetek föl az éjszakai égre. A fény azonban még mindig vakít, pedig a horizontig süllyedt már a nap égető korongja. 2 órája lehetünk úton. Szeretem figyelni, hogy mozdul a táj az alkonyatban, és ahogy gyűlik a sötét az ég peremén, mintha szívná magába a színeket. Sűrösödve először teltebbek lesznek, aztán fokozatosan megszűnnek, és beáll a jól ismert, egyenletes csönd. Jó ideje úgy ólálkodik mellettünk a táj, hogy azt érzem, eltévedtünk. A bokrok és a fák ismeretlen magasságba húzódnak, a zöld és a barna árnyalatai pedig olyan csíkokban futnak föl le az utat szegélyező füves pusztán, mintha egy összefüggő békanyáj hullámzó tömege lenne. Juli folyamatosan dúdol. Pár percenként fölnevet, mintha szavakat is hallanék időnként, és elképesztő, miként produkálja egyszerre ezeket a hangokat. Látom, hogy föl lemozgatja a fehér ruhás műanyag testet, és magában felelget a kérdésekre, amiket ő maga tesz föl a babának. Beszél vele. Egyértelmű. És annak ellenére, hogy érzem, nincs ebben semmi különös, mégis rémisztő az érthetetlen párbeszéd, miközben rálépek a gázra, hogy jobban elmosódjon körülöttünk a táj. Hogy hívják a barátnődet? Kérdezem. Közben újabb recsegés hasít be közénk. Julinak hívják, de ő nem a barátnőm. Feleli úgy, hogy nem néz rám, csak följebb emeli a babát és az ajkát csücsöríti. Látom, hogy motyog valamit, de nem tudom leolvasni a szájáról a szavakat, mert az utat figyelem. Nem a barátnőd? Akkor kicsoda? Látnod kéne, hogy kicsoda. Nézd csak meg jobban. Mondja, aztán tüntetőleg följebb emeli a nagyfejű műanyag nőstényt. A festett szemei fölött vastag sérülés fut keresztbe, és ez jócskán öregíti. Egy jó testű 50-esnek tűnik, inkább nem egy lányom korabeli játszópajtásnak. Hol az útra, hol a babára nézek, amit Júli közelebb tol hozzám. Nem tudom, ki lehet, mondom pár másodperc elteltével. Visszahúzza a babát, fölemeli, majd az arcába néz hosszan, mintha farkas szemet nézne vele. Én vagyok, csak idősebb koromban. Pont így fogok kinézni, mikor öreg és csúnya leszek, mondja bizarr mosollyal az arcám. Aha, felelem. Más hirtelen nem jut az eszembe. Egyenes vonalban hosszan nyúlik előre az út. A vég egy összesűrűsödött fekete pont, ahol az ég és a föld összeér valahol a távolban. Elfordítom a fejem. Közben erősen fogom a kormányt, hogy jobban érezzek minden apró rezzenést, ahogy a göröngyök miatt hullámzik a kocsi az úton. Júli még mindig a babát nézi, és amikor oda koncentrálok úgy egy másodpercre, fölfedezem a hasonlóságot, amit talán csak a morbid kijelentése hoz létre a fejemben. Olyan sávba érünk közben, ahol jól fogható az adás. Szinte teljesen kitisztul a párbeszéd, amit eddig a zúgás érthetetlen morbogás sem butított. Idegesítő, vinnyogó hangon beszél a műsorvezető, mivel azonban érdemi információt nem hallottam az elmúlt 2 órában, nem kapcsolom ki a rádiót. Értem, ez igazán nagyon érdekes. És milyen messze történt mindez a Földtől? Nehéz pontosan megítélni az Alfa Orionis távolságát, mivel egy változó csillagról. Aha, egy változó csillag. Mit is jelent ez? Tehát nagyjából 5-600 fényévre van a Földtől. A változó csillag esetében pedig arról van szó, hogy vagy a fizikai változások, vagy a kísérő csillag fedése miatt a fényessége nem állandó. Röviden így tudnám ezt, ez rettentő érdekes. És mi lesz, ha a nappal is ez történik majd? Akkor nagy bajban leszünk, ugye? Akkor nagy bajban lennénk, ha egy közeli csillaggal ez történne, igen. De megnyugtathatok mindenkit, hogy a nappal ilyen nem történik majd. A központi csillagunk túl kicsi ahhoz, hogy szupernova váljon belőle. A halála egészen másmilyen lesz. Miért? Milyen lesz? Minden bizonnyal vörös óriás se duzzad, mint egy 4-5 milliárd év múlva. Ez azért következik majd be, mert az üzemanyagként szolgáló hidrogén, amit a csillag a fúzió során, folytassa, csak hamarosan majd reklámoznunk kell, szóval kitágul, aztán összeroskad, és egy fehér törpe marad utána. Nagyjából ennyi. Ennyi. Röviden ennyi. 4-5 milliárd év múlva. Nagyságrendileg igen. Az jó sok. Az valóban. Hát ez igazán megnyugtató. Ami azt illeti, én alig várom az estét, hogy végre újra láthassam a... Mi is a pontos neve? Betelgeuse. Ez az, köszönöm. És bizonyára hallgatóink sincsenek ezzel másként. Ne feledjétek, hogy van egy játékunk. Fotózzátok le magatokat a csillaggal, és töltsétek föl az oldalunkra. A beküldött képek tulajdonosai között értékes nyereményeket sorsolunk ki. A részletekről később. Most egy kis zene, meg reklám jön, de utána tovább beszélgetünk erről a különleges jelenségről. Zene szűrődik ki a készülékből, újra bele-bele hasít a recsegés. Apa, mi az a csillag? Kérdezi Juli váratlanul. Rám mereszti nagy, zöldes szemeit. Ebben a szűrődő fényben olyan, mint egy macska. Amíg Julit figyelem, fokozatosan kifelé húzódunk a jobboldali árok felé, de aztán korrigálok, és még időben visszairányítom a kocsit a szaggatott vonalak és fűcsomók szegélyezte sávba. Átfut az agyamon vagy 3 variáció is, de egyik sem nyugtat meg. Rádöbbenek, hogy valójában nem tudok pontos választ adni a kérdésre, főleg úgy, hogy a lányom is megértse. Valamit azonban mondanom kell. Juli mozgatja a babáját, előbb rá, utána pedig rám néz, várva a választ a kérdésére. Tudod, kicsim az olyan, mint a Föld, csak sokkal nagyobb. A felszíne pedig forró, és... Nem fejezem be a mondatot, mert nem lenne értelme. Juli megint dúdol valami dallamot, aztán hirtelen abba hagyja. A nap az egy csillag, ugye? Igen, az egy csillag, felelem. Akkor nem hiszem, hogy olyan volna, mint a Föld, teszi hozzá. Kétségtelenül igaza van. És csak azért kérdezek vissza, mert kíváncsi vagyok, mire gondol pontosan. Miért? Szerinted milyen? Olyan tündöklő, mindig világít. A Föld nem világít, az csak úgy van, válaszolja. Közben fél szemmel látom, hogy a baba ruháját igazgatja. A Föld mindig látható, még éjszaka is, a csillagok pedig néha elbújnak, és akkor nem lehet őket látni. Igen, teljesen igazad van, mondom. Az út ezen a szakaszon még az eddiginél is göröngyösebb, néhány nagyobb rázkódás vonul végig a kocsin. Apa, nagyon sok csillag van? Nagyon-nagyon sok. És a nap a legnagyobb csillag? Nem, vannak nagyobbak is. Miből gondolod, hogy az a legnagyobb? Mert az a legfényesebb, nekem az a kedvencem, mondja és nevet. Teljesen logikus, amit mond, így nem próbálom elmagyarázni, mitől a legfényesebb, mert a végén még jobban belezavarodnék az egészbe. Jól van, mondom még. Folyamatosan erősödik a recsegés, tekergetem a sávváltót, de egyre rosszabb, úgyhogy inkább benyomok egy gombot, majd csönd lesz. Az utat vastag diófák szegélyezik. A koronájuk árnyékot vet az aszfaltra, miközben még vörösebbé válik az ég alja. Miért kapcsoltad ki? Szűrődik előre Kata öblös, reket hangja. A visszapillantó alsó sarkában látom, hogy följebb emeli a fejét. Nyújtózkodik. Ismét rácsodálkozom, hogyan tudta ennyire megváltoztatni a külsejét. A fél éve még göndör, vöröses szőke fürtjei most sötétbarna, hegyes szálkák, és ebben a fehér szegélyű ruhájában egészen úgy fest, mint aki apácának öltözött, hogy eltűnhessen a tömegben. A szája vékonyabbnak látszik így, és a szeme is beesettebb. A barna alaptónus öregíti az arcát. Amikor pár hete becsöngetett, és először megláttam ezzel az új ábrázattal, nem ismertem meg. Rémült tekintettel hallgattam fél órán át. Arról beszélt, hogy Júli asztmája súlyosbodott, és az orvos azt javasolja, amikor csak lehetőségünk nyílik rá, vigyük el a városból. Nem is az döbbentett meg, hogy nem azt az embert láttam, aki hozzám jött, hanem hogy még ahhoz képest is teljesen más, mint aki fél éve kilépett az ajtón és bezárta maga után. Figyeltem az arcát, a gesztusait, és úgy láttam, pont annyira nem tud ezzel az új nővel mit kezdeni, mint én. Azt viszont azóta sem tudom, melyikünk téveigése zavar jobban. Hány óra van? Kérdezi még öblösebb hangon. Látom, hogy próbálja elfojtani az ásítást. 5:45, felelem, miután ránézek a halványan villogó zöld számokra a műszerfalon. Miért kapcsoltad ki? Jól esett, hogy elnyom ez a kis duruzsolás. Mondja, miközben előre nyúl, megbirizgálja Juli fejét, aki fölnevet, mozgatja a babát a kezében, azt játszva, hogy együtt örülnek. Az lehet, de azért az nem volna annyira jó, ha engem is elnyomna, ugye? Kérdezek vissza. Nagyon vicces. Téged nem nyom el semmi. Feleli. A visszapillantóban találkozik a tekintetünk, de azonnal elfordítja a fejét. Hihetetlen, hogy sosem voltál képes aludni mellettem. Teszi még hozzá. Én senki mellett nem tudok aludni, mondom. Szuper. Muszáj most ezen összevesznünk? Mit csináljak, ha így van? Mit tudom én, szedhetél volna valami szart, hogy aztán nappal is olyan kómás legyek, mint egy mérgezett légy? Az meg milyen? Olyan, mint én, ha szedtem volna valami szart. Igyekszem lezárni az értelmetlen vitát. Júli közben hátrafordul. A szemem sarkából látom, hogy följebb emeli a babát. Érzem a mozgásán, hogy ha váltanom kell, útban lesz. A kocsi néhány erősebb rázkódás után simább útszakaszra ér, a szemben lappangó sötétség pedig mélyül. A színek a vörös felé tolódnak nyugaton. Mellettünk laposan húzódik szét a táj, a távolságok nehezen mérhetők. Pár perce nincsenek már fák sem, és ha rejtőzik zöld valahol, az is egyenletes szürkévé fakult az alkonyatban. Kicsim, húzd arrébb a lábad, mert így nem tudok vezetni. Szólok rá Júlira, aki tovább mászik hátrafelé. Ki is bújt már a biztonsági öv szorításából, és ahogy oda-oda pillantok, elképzelem, mi történne, ha fékeznem kellene egy nagyot. Újra szólok, de rám se hederít. A tükörben látom, hogy Kata kifelé néz az ablakon, az arcát beteríti a lemenő napfénye. Júli belép a két ülés közé, egy zökkenés közben aztán megcsúszik, a baba arca szinte az arcomba csap, és a műanyag test bezuhan az ölembe. Júli a vállamra támaszkodva próbál hátra jutni. Kicsim, szólok rá valamivel hangosabban. Ne kiabálj a gyerekkel, rendben? Érti, amit mondasz, kurvára nem kell felemelned a hangodat. Oké? Szólal meg Kata hátul, majd előre nyúl, és a tükörben látom, ahogy a hóna alatt fogva megemeli a lányunkat, és hátra húzza maga mellé. Oké, felelem. Megfogom a babát, és a másik ülésre teszem. Egy nagy rázkódás miatt aztán lecsúszik az ülés előtti sötét térbe. Megpróbálom fölvenni, de ahhoz, hogy elérjem, le kéne hajolnom, és akkor nem látnám az utat. Így inkább hagyom a fenébe. Közben azon gondolkodom, hogy mennyivel jobb az, hogy ő ilyen szavakat használ, mint hogy én kissé fölemelem a hangomat. És némi büszkeséget érzek, hogy végül is képes vagyok mindezt magamban tartani. Anyádéknak ugye mondtad, hogy jövök? Kérdeztem aztán, és próbálom megtalálni Kata arcát a tükörben, hogy lássam, milyen képet vág, de a mögöttünk haladó autó beáramló fénye sötét folttá változtatja a fejét. Mondtam, persze. Nem furcsálták a dolgot? Nem, egyáltalán nem furcsálták. Tudják, hogy mi történt? Persze, akkor is tudnák, ha nem mondta volna, hisz ismered őket, feleli. Jó, ez igaz, de azért ez elég, hogy is mondjam, elég milyen? Furcsa. Hogy furcsa? Nem tudok most jobb szót erre. Miért? kérdez tovább. Érzem, hogy egyre erősebben lüktet bennem a vér. Mindegy. Mindig ezt csinálod. Mit csinálok? Kérdezem, majd kissé jobbra tekerem a kormányt, mert a hátsó autó indexel és hosszas előzésbe kezd. Hogy mindig mások véleményére hagyatkozol. Nem erről van szó, de azért az nem szokványos, hogy fél éve külön élünk, és aztán együtt megyünk le a szüleidhez, mint egy normális család. Nem mint egy normális család, csak tudod, van egy közös gyerekünk, aki ráadásul beteg. De szépen mondtad. Most mi a fene bajod van? Semmi, felelem. Gondot jelent, hogy lehozol minket? Atya ég, ezt most hogy találtad ki? Kérdezem, miközben az jut eszembe, hogy tényleg gondot jelent, még ha nem is azért, amire ő valószínűleg gondol. Így érzem, feleli, aztán előrébb hajol és úgy folytatja, talán azért, hogy Juli ne hallja a szavait. Még ezt az áldozatot is képes vagyok meghozni, képzeld el. Fontos a gyereknek, hogy együtt is legyünk. Akkor talán nem kellett volna elmennetek, vágom rá. A másik autó még azelőtt, hogy teljesen megelőzne, elkezd befelé húzódni a sávba. Ha nem rántanám el a kormányt, valószínűleg nekünk jönne. Azt a rohadt! Mondom, de szerencsére elharapom a végét. A tükörben fölvillan Kata, megvető arccal néz rám. Miután sikerül egyenesbe hoznom a kocsit, néhány percig csöndben haladunk tovább. Csak a menetzaj egyenletes búgása hallatszik, meg pár kisebb rászkódás hangja, és ahogy Juli hátul néha kuncog egyet-egyet. Hátradnád a babát? Muszáj most, nem szeretnék forgolódni. Én meg nem szeretném, ha a gyerek visszamászna, folytatja Kata, miközben föltűnik Juli feje a tükörben. Hallom is, hogy mozgolódik. Akkor tartsd magad mellett, mondom még. Szerinted menne? Kérdezi színlelt értetlenséggel. Igen, szerintem menne. Kérd meg, hogy maradjon ülve. Ha ideadnád a babát, akkor erre nem lenne szükség. Erre egyáltalán nincs szükség, de fontos, hogy lássam az utat, mert 110-zel megyünk. Akkor álljunk meg. Dehogy állok meg, legfeljebb fél óra is ott vagyunk. Minél előbb oda akarok érni, nem szeretek sötétben vezetni. Picim, maradj nyugton még egy kicsit. Nem sokára odaérünk, és akkor visszakapod a babádat, mondja Kata. Némi elégedetlenséget érzek a hangjában, bár lehet, hogy csak azért, mert ezeket a szavakat alig hallom. Juli feje megjelenik a tükörben. Engem néz. Mi baj, kicsim? Kérdezem tőle, miközben az egyre szürkébbé váló utat figyelem, amint két gömbölyű sárga foltként lüktet az autó lámpáinak fénye. Hol van Juli? Kérdezi akadozó hangon. Ki? Juli, mondja kétségbe esettem, bennem meg valahogy összecsúsznak a dolgok. Eltelik jó néhány másodperc, amíg fölfogom, hogy a babáról van szó. Lecsúszott a földre, és most nem tudom fölvenni, mondom. A lányom vinnyogó hangot ad ki, mintha szavakból állna, de úgy eltorzulnak az egyes szótagok, hogy fogalmam sincs, mit mond pontosan. Vedd fel, mondja aztán. Kicsim, most vezetek. Nem baj, vedd fel! Most nem tudom fölvenni. Kérlek, vedd fel, mondja olyan sejmesen, elnyújtva a szavakat, hogy végül meglágyul a szívem. Figyelem az utat, hogy föltűnik egy kanyar vagy valami buktató, ami veszélyessé teheti a műveletet, amire készülök. Az út egyenes, mint egy kifeszített szürke vászondarab, és amint meggyőződöm róla, hogy csak minimális kockázattal jár a mozdulatom, bal kézzel a kormányt fogva lefelé nyújtózom a sötét ülés előtti tér felé. Érzem, hogy a rekeszizmom erősen húzódik, ahogy veszem a levegőt. Jobb kezemmel nyúlok a baba irányába, el is érem a kis lakcipőjét. Csúszik, mintha zsírral kenték volna be. A sebességváltó szinte a mellkasomba fúródik valahol a gyomorszájam fölött. Megfogom a lábszárát, húzom magam felé, kiemelem a sötétből és emelkedni kezdek. Megszűnik a nyomás a mellkasomon, az izmaim ellazulnak a tüdőm és a gyomrom körül. Jobbra húzódnak a rádiógombjai, a műszerfalon villogó óra zöld számai elmosódnak, és már Júli visító hangját hallom meg Katát, aki csak annyit mond, fékezz! Elrántom a kormányt, mert néhány barnás testet látok az úton előttünk a lámpák fénykörében. Zökken párat a kocsi, majd egy hatalmas csapódás után zúgást hallok. Végül sötét lesz.